Jó estét kívánok! Ma este a magyar tudózsenikről fogunk beszélni. Itt a magyar tudózseni. Tudják miért a magyar zsenit, miért ezzel ábrázoljuk? Nem azért, mert Charlie Chaplin magyar volt, hanem azért, mert azt mondják, hogy a magyar zsenialitás abban áll, hogy a forgó ajtón utoljára mennek be és először jönnek ki. Abszolút nem igaz, ne higgyenek egy szót se a dolognak. Soha az élet, én nagyon sok magyar tudós zsenivel találkoztam, egy se tudta megcsinálni. Egyről az volt a gyanúm, hogy a fordítottját esetleg meg tudja csinálni. Wigner Jenő egy olyan elviselhetetlenül udvarias és szerény ember volt, hogy róla el tudtam volna képzelni, hogy először megy be az ajtón és utoljára jön ki. De senki nem bizonyítja, hogy ez sikerült volna neki. Tudják jól ezeket a históriákat, hogy mit tudom én, belép az ember egy hivatalba, és ki van írva, hogy nem elég magyarnak lenni, valamihez érteni is kell. Egy csomó ilyen legenda kering, nem ilyesmiről szeretnék beszélni. Vannak nagyon komoly tudományos művek, amely tudományos művek közül ez például Richard Rhodes könyve, amely az atombomba történetét dolgozza fel, Pulitzer díjat nyert, abszolút bestseller volt minden listán, úgy kezdődik, hogy Szilárd Leó London egyik útkereszteződésében megállt a piros lámpa miatt, és míg a piros lámpa zöldre váltott, ez alatt valami olyan gondolat jutott az eszébe, amely végül is valahogy az atombomba históriájának nulla pontját jelentheti. Ez is csak legenda, mert mindenki azt mondja, hogy Szilárd Leó soha életében észre nem vett, hogy egy lámpa piros lett volna. Úgyhogy legendák keringenek, vannak aztán persze komoly feldolgozások tömegével. Én azt szeretném bevezetésképpen mondani önöknek, hogy mi Magyarországon nagyon-nagyon gyakran beszélünk a híres, világhírű magyar tudósokról. Nagyon sok ember számára gyanúsan sokat beszélünk erről. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy talán mi magyarok gondoljuk csak azt, hogy a magyar tudósok ilyen nagyon fontosak voltak. Kérem, tessék elhinni, becsület szóra nem igaz, a világ szakirodalma telisteli van a nagy magyar tudósok históriájával. Például Enrico Fermi felesége, Laura Fermi írt egy nagyon fontos könyvet az intellektuális értelmiségi emigránsokról, és külön fejezetet szentelt a magyar csoda számára. Én azt gondolom, hogy a nemzetközi szakirodalom segítségével föl lehet vázolni egy olyan jelenséget, amelyet joggal nevezhetünk magyar jelenségnek, nem a magam leleménye egyébként a magyar jelenség, hanem az egyik legjelesebb tudománytörténész, Thomas Kuhn nevezte így azt, amiről én most beszélni fogok. Mi is tulajdonképpen a magyar jelenség? Definiálni lehet néhány pontban, talán segítenek a definícióhoz. Tessék szíves lenni, valamennyire észben tartani azt, amit én most itt megmutatok, mert ez fogja a gondolatmenetem vázát is képezni. Én ugyanis egy tudománytörténeti, szigorú logikát próbálok önöknek előadni, és azt remélem, hogy a végén ki is fog valami derülni belőle. Tehát a magyar jelenségen azt értem, hogy Magyarországon a népesség számához viszonyítva igen sok tudós ért el kiemelkedő eredményeket, rosszul mondom, nem Magyarországon, hanem magyar tudós. Hiszen ezek az eredmények a természettudományok markánsan újszerű ágaiban születtek, de a kiemelkedő eredményeket nagyobb részt nem Magyarországon érték el. A magyar tudósok szellemi alaptőkéje mégis innen származott, külföldön élve ezek a magyar tudósok jól definiálható, önálló csoportot alkottak. Én tehát a továbbiakban a magyar jelenségről fogok beszélni. Az önök asztalán találnak egy ilyen nyomtatott papírt. Azt hiszem mindenki előtt van ilyen. Ugyanis nem elég absztrakta definiálni valamit, meg is kell mondanom, hogy kiről beszélek. 25 ember, 26 ember szerepel ezen a listán. Én erről a 26 emberről együtt szeretnék a továbbiakban elmélkedni. Hogyan került fel valaki erre a listára? Két szempontom volt. Az egyik az, hogy az úgynevezett tudományos elithez tartozzanak. A tudományos elit nem nagyon egyszerű fogalom, ugyanúgy nem nagyon egyszerű fogalom, mint a másik egyébként számunkra nagyon nyilvánvalónak tűnő kifejezés az, hogy magyarok voltak. Magyarok, nem magyar származásúak. A tudományos elithez sorolom azokat az embereket először, akik Nobel-díjat kaptak, hadd ne indokoljam, a másik. Vannak olyan tudósok, akik legalább a Nobel-díj szintjén voltak, ilyen szinten dolgoztak, hogy mondjam, a tudományos közvélemény, jó tapintható közvélemény elismerte, hogy ők abszolút ezen a szinten vannak, mit tudom én, Neumann Jánost hadd említsem, kivitatná, Teller Edét hadd említsem, kivitatná. És a harmadik szempontom az volt, hogy valamelyik a kivándorlásuk során elért célországban a tudományos testületekben, egyetemeken nagyon magas polcra jutottak. Körülbelül ez definiálta a tudományos elit szempontból ezt a névsort. Keményebb kérdés az, hogy ki magyar és ki nem magyar. Ha megengedik, én most nem fogom eldönteni azt a egyszerű kérdést, hogy ki magyar, ki nem magyar. Hanem mindössze annyit mondok, hogy intuitíve tulajdonképpen tudjuk. Én úgy definiálom, de azért ez is eléggé laza, hogy valaki magyarként szocializálódott, itt nevelkedett, ezt a nyelvet beszélje, ezt az irodalmat olvasta, tudja, hogy hol van a Nagykörút és Kecskemét, stb. Ismeri a vicceket és a pörköltet. Fontos dolog, nem azt nevezem magyar tudósnak, aki magát magyarnak vallja. Én tudománytörténész vagyok, és nem politikus. Én nem úgy döntöm el, hogy valaki ide tartozik, vagy nem, hogy milyen útlevele van, és úgy sem, hogy mi van a lelkében. Én úgy döntöm el, hogy megnézem, hogy bizonyos kritériumok alapján a magyar kultúrának, a magyar szocializációnak valahogy keresztül ment ezen. Aztán, hogyha ő végül is boldogtalan volt emiatt, hát az az ő dolga, vagy ha valaki ide számítja magát, de nem ment ezen keresztül, az útlevelet semmiképpen nem gondolom, hogy meg kéne tagadni tőle, de nem tartozik a magyar jelenség tudósai közé. Ez egy kínos kérdés, mert ennek következtében az én listámon kevesebb Nobel-díjas fognak találni, mint egy csomó emléktáblán és könyvben, mert úgy gondolom, hogy szerepelnek olyanok is a listákon, akik nem magyarként szocializálódtak, és ezért én nem sorolom ide őket. Viszont van egy név, amelyik nagyon vitatható, Lénárd Fülöp, Filip Lénárd neve, aki magát abszolút németnek vallotta egy idő múlva, és ő a náci fizika letéteményesének tekinthető. Igazi, öntudatos náci volt, nem karrierista. A fizikában a totalitarianizmus egyik legrondább fajtáját valóban megvalósította. Elnézést, nem csak kedves, kellemes emberek voltak tudósok, voltak nem nagyon kellemes gondolkodású tudósok is, már az én, hogy is mondjam, hozzáállásom szerint. Ha tudjuk, hogy kik a magyar jelenség tudósai, ne haragudjanak, én nem fogom felolvasni a listát, és nem fogok egyénenként történeteket mondani, fogom emlegetni a nevüket, fogják tudni ellenőrizni, hogy kiről van szó. Egy ilyen előadásban nem fér bele az, hogy ismertesse az ember az életútjukat. Együtt fogok róluk beszélni, csoportként fogok róluk beszélni. Ugyanis a magyar tudószenik önálló csoportot alkottak. Ez lett volna a mondani valóm egyik része, egyik nagyon fontos része. Ez a csoportképzés, ez a mai világban rendkívül fontos, és nagyon érdekes az, hogy ez egyáltalában létrejött ilyen korán. Ma ezt úgy hívnánk, hogy hálózatot alkotnak, networköt alkotnak. Voltak éppen azt akarnám mondani ezzel, hogy jóba voltak, és egy életen keresztül valamiféle belső kohézió működött közöttük. Bonyolult kapcsolatrendszer volt ez, nem mindenki szeretett mindenkit egy életen keresztül. Némelykor összevesztek, némelykor kibékültek. Voltak aztán olyanok, akik lazán kapcsolódtak a csoporthoz, voltak, akik kevésbé lazán. Minden esetre mégiscsak valahogy csoportba verődtek. Hogyan? Hogy történik egy ilyen dolog, hogy valaki egy ilyen csoportot alakít ki? Úgy történik, hogy a csoport valahogy külföldön, a csoport tagjai valahogy külföldön találkoznak. Nem úgy feltétlenül, hogy Magyarországon egy osztály, egy kutatócsoport együtt megy ki. Ilyen is van, nem is kevés, nagyon érdekes ezeknek a története. De a magyar jelenség tudósai nem ezek voltak. A magyar jelenség tudósai kikerültek Berlinbe, fiatal emberek voltak, ilyen amolyan okból, és keresték a hasonszörűek társaságát. Az egyik legfontosabb kristályosodási pont, amely köré, vagy aki köré a többi tudós, még nem tudós, fiatal ember odacsapódott, Polányi Mihály volt. Polányi Mihály kémikus és később filozófus. Ő már a Kaiser Wilhelm Institutban az elektrokémiai, fizikai kémiai és elektrokémiai intézetben komoly pozícióra tett szert. Ő volt az igazgató helyettes Fritz Haber mögött. Fritz Haber az akkori kémia nagy csillaga volt Németországban, hogy a legkevesebbet mondjam. Mögötte volt Polányi Mihály másodmagával a második ember. Polányi Mihály laboratóriumába elmentek ezek a fiatal emberek. Legendásan érdekes viták alakultak ki. Olyan érdekesek, hogy nem csak magyarok mentek oda, hanem hozzácsapódtak mások is. Olvastam olyan német fizikus memoárját, ki azt mondta, hogy Berlinben, ebben az időben, ez a 20-as évek elején volt, igazából Polányi Mihály laboratóriumába volt érdemes elmenni, akkor, hogyha az ember eredeti gondolatokat akart hallani. Polányi Mihály laboratóriuma azután kitágult, volt egy háza a közelben, egy nagyon kellemes faház, amit saját maga építetett már, és ebben a faházban folytatódtak a beszélgetések. Ide már olyan emberek is csatlakoztak, mint Neumann János például, aki nem Berlinben tanult. Aki magyar előfordult ezen a környéken, megjelent ezeken a szemináriumokon, lassan a témák is kitágultak, társadalomtudomány, közgazdaságtan, ilyesféle irányokban is. A másik ilyen kristályosodási góc, Szilárd Leó volt. Szilárd Leó egy pesti fiatalember volt, aki elmenekült, ahogy tudott. Rendkívül aktív volt, túl a szemtelenségen. Tehát azon, hogy mondjuk elment Max Planckhoz, aki az abszolút pápája volt abban az időben a fizikának Berlinben, és azt mondta, hogy kér tanácsot, ő mérnök hallgató, kér tanácsot, hogy mit hallgasson fizikából, de neki csak a tényekre van szükségem, az elméletet úgyis kitalálja magától. Planck nem volt boldog, amikor ezt hallotta. Más sem. Szilárd Leó rávette az ott szintén periférikus helyzetű, de nem egészen rosszul csengő nevű Albert Einstein, aki Berlinben, komolyan mondom, hogy periférikus helyzetű volt, az ő állása nem volt olyan, mint Plancké vagy Laué, vagy a híres német tudósoké teli volt velük egész Berlin abban az időben. Ő egy kicsit periférikus bevándorló volt. Svájci import, aki a tudomány sztárja volt, de valahogy mégis egy kicsit komolytalan. Nem lehetett egész biztosan tudni, hogy az, amit ő mond, mennyire vehető komolyan. Persze a nagy tudósok tudták, hogy mennyire. Szilárd Leónak megvolt az a tulajdonsága, Wigner Jenő szerette emlegetni, hogy bárkihez nyílegyenesen odament és megszólította, és egy alapvetően fontos ügyben valamit elintézett vele, ezt megtette Einsteinnel is, megtette vele azt, hogy megkért, hogy tartson statisztikus mechanikai szemináriumokat. Erre a statisztikus mechanika szemináriumra persze elment azután a fizikus és tudós társadalom színe java Berlinben, és a statisztikus mechanikai szemináriumon feltűnt például egy Wigner Jenő nevű ember, aki ott meg tudott ismerkedni Szilárd Leóval, feltűnt például egy Gábor Dénes nevű ember, később elég jól hangzottak ezek a nevek. A szemináriumnak vége lett, Szilárd Leó öcsével, Bélával bérelt Berlinben egy kis szobát, szombatonként megvitatták ugyanezeket. És így szépen a Szilárd lakásban, a Polányi laboratóriumban, házakban valahogy kialakult egy ilyen szeminárium, egy ilyen csoport, egy hálózat, ahova, hogyha valaki megérkezett egy másik városból, Kürti Miklós Breslauból, Neumann János Zürichből, megérkezett, én nem tudom, Tellerede Lipcséből, akkor természetesen csatlakozott hozzájuk, és azután ott éltek a Tellerede, a séta közben magyarázta el Wignernek, hogy milyen buta. És a Wigner nem mondta azt, hogy dehogy okos vagy, kisfiam, azt mondta, hogy hát bizony ez egy emberi tulajdonság. A berlini kávéházakban ugyanúgy éltek ezek a magyarok, mint ahogy a pesti kávéházakban éltek. Mindent megbeszéltek, de ott persze olyanok történtek, hogy mondjuk a Szilárd Leó elmagyarázta az elektronmikroszkóp alapelvét Gábor Dénesnek, aki erre visszaemlékezett évtizedekkel később. Elmagyarázta a ciklotron alapelvét, mindegy sokkal-sokkal később találtak fel. De hát ez a Szilárd Leó egy ilyen ember volt, aki kávéházakban ilyesmiket sütött ki. Azt akarom mondani, hogy itt éltek egy olyan életet, amely különös módon emlékeztetett a pesti élet. A pesti világ ebben az időben nagyon jelentős mértékben ilyen informális körökben szerveződött, nem annyira egyetemi tanszékekbe, nem annyira akadémiai ülésekre jártak, hanem szalonokba, kávéházakba. Ez volt a pesti élet, ahogy az emberek szerettek élni. Ezek a fiúk azért bújtak össze, mert úgy akartak élni, mint mondjuk, hogyha a Polányi anyuka szalonjába lettek volna, amely szalomba hogy nem eljárt Karinti Frigyes, eljárt a Liberman Leó professzor, Jászai Mari, nem tudom, én emlékszem például, hogy a Karinti Cini írt egyszer egy olyat, hogy ő nem szeretett elmenni ezekbe a szalon előadásokra, mert mindig kezet kellett csókolni a Polányi anyukának, és nem szerette a Polányi anyuka kezének a szagát. A pesti élet ilyenféle volt, a kávéházakban voltak hentesek, voltak újságárusok, és voltak entelektüelek, folyt éjjel-nappal a beszélgetés világ megváltást. Ezek a fiúk ezt csinálták Berlinben, innen adódott a csoportképzés. A problémánk a következő. Amikor magyar jelenségről beszélünk, és önálló csoportról beszélünk, akkor a zseni fogalmával nagy nehézségbe kerülünk. És itt engedjenek meg nekem egy nagyívű, mély és alapvető gondolatmenetet, hogy elmagyarázom, hogy mi az a zseni. De hogy egy kicsit komolyan beszéljek, a szakirodalomban arra vonatkozóan, hogy mi a forrása a kiemelkedő tudományos eredménynek, két elmélet létezik. Az egyik a zseni elmélet, a másik pedig, amit én úgy hívnék, hogy korszellem elmélet, Zeitgeist elmélet. A zseni elmélet hozzávetőleg úgy képzeli el a nagy tudományos eredmények születését, hogy mint Einstein, a nagyhajú, lángoló tekintetű, magányos ember bemegy a szobába, leül, és hirtelen megvilágosodik minden, és ott van előtte a kész tudományos eredmény. Hogy mondjuk Hevesi György azt csinálta volna, hogy mikor a radioaktív indikációt felfedezte, leült és mélyen magába tekintett, és hogy nem felfedezte. Hogy Wigner Jenő, amikor a csoportelmélet jelentőségét fölismerte a kvantummechanika tárgyalásában, az úgy történt, hogy hát ugye a zseni, hirtelen, valamilyen váratlan pillanatban, mint ahogy a Szilárd Leó vált a lámpa, egyszer csak az ember felismeri, irracionális, senki a világon meg nem érti, meg nem magyarázza, hogy mi történt. Ezzel szöges ellentétben áll a korszellem elmélet. A korszellem elmélet azt gondolja, hogy a tudomány összehord kis cserepeket, és a kis cserepek ilyen amolyan módon kirakhatók valamiféle mozaik képé. Az, hogy valaki észreveszi-e azt, hogy a mozaik kép valóban egy értelmes képet ad, az egy rejtélyes folyamat. De csak akkor van értelme, hogyha valaki odarakta ezeket a cserepeket. És hogyha az ember tudománytörténészként nagyon részletesen megvizsgálja azt, hogy mit tudott az az ember, akinek a felismerés megszületett az agyába, akkor érdekes módon az az érzése támad, hogy csak egy pici lépést tett, nem is olyan nagy dolog az a zseniális felfedezés, csak ami az agyába volt, az a tudás, az a sok cserép, az összeállt egy pillanatra, és hát ugye ezt a sok cserepet be kell tenni a fejünkbe, ez nem megy magától. A én megközelítésem, mondanom sem kell, ez a korszellem elmélet. Azt hiszem, hogy az emberek között csak ugyan óriási képességbeli különbségek vannak, azonban ezek a képességbeli különbségek pszichológiai kérdések. Egy tudománytörténés csak úgy tudja megragadni, úgy tudja értelmessé tenni a nagy siker titkát, hogy valamiféle kollektív tevékenységnek tulajdonítja az egészet. A kollektív tevékenység a mi esetünkben szinte kézre esik, hiszen a kollektív tevékenység, hogyha a magyar tudósok magyar jelenséget alkotnak, azaz csoportot képeznek, akkor szinte magától jön, hiszen hát, hogyha kollektíve dolgoztak, azért ez nem így van, mert ők nem egymással dolgoztak közvetlenül kollektíve. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy volt itt egy magyar tudós csoport, amely tudós csoport önmagában ezzel az összetartással csak így elérte volna az eredményt. Én azt gondolom, hogy kardinális problémához érkeztünk a zseni korszellem kérdéssel. Az ugyanis a kérdésünk igazából, úgy fordíthatom le. Vajon a magyar tudós zsenik, a kiemelkedő magyar tudósok hogyan, milyen kapcsolatban vannak Magyarországgal? Tételezzük fel, hogy egyének. Tételezzük fel, hogy csak zsenik. Ha ezt tételezzük fel, akkor bizony azt kell mondanunk, hogy valami genetikai okból ilyen képességeik lettek, és amit Magyarország az ő képességeik beváltásához hozzátett, az nem egyéb, mint hogy elüldözte őket innen. Hiszen mit tett Magyarország? Ugye? Az történt, hogy vagy a nácik, mondván, hogy ezeknek az embereknek a többsége zsidó, menjen el innen, vagy ne menjen el innen, de nem ad nekik semmi lehetőséget, vagy a kommunisták, szintén nem elüldözik őket, de hát nem tudom én, Békési György, Szent Györgyi Albert, ő előlük menekült el, ugyanúgy, mint a többiek a szélső jobb, nagyon erősen jobb kirekesztő politika elől. Ha azt akarjuk bebizonyítani, hogy Magyarország szerepe egy kicsit több annál, mint hogy a 20. századot olyan értelemben így csinálták, hogy itt volt az egyik első kommunista diktatúra, az egyik első numerus clausus törvény, és a nácizmushoz nagyon kellemesen tudott csatlakozni ez az ország, akkor talán érdemes az egész magyar jelenséget úgy vizsgálni, hogy megpróbáljuk a gondolkodás módot elemezni, és ez pedig nem könnyű dolog. Elő kell szednünk a műveket, gondolatmeneteket, sorsokat, és meg kéne találnunk azokat a közös vonásokat, amelyeknek az eredete magyarországi, és nem lehet más, mi több, be kéne bizonyítanunk az, hogy ezek a közös vonások, ezek az ő sikereiknek fontos részét képezték. Én most erre szeretnék vállalkozni. Az első ilyen közös vonásnak tekintem az elméleti beállítottságukat. Azt szeretném mondani, hogy az itt lévő 26 ember nem mindegyikére érvényes mindaz, amit mondok. Ezek olyan jellemzőjegyek egy egész csoportra, a róluk alkotott képet valahogy nagyon meghatározzák, azt az egyéni esetek kicsit különböznek így vagy amúgy. Az elméleti beállítottsággal kapcsolatban azt szeretném mondani, bizony a csoport némely tagja egész különös született matematikai tehetség volt. A matematikának valahogy kulcs szerepe van ebben az egész jelenségben. Kérem szépen, ha Teller Edét, az életrajzát elolvassák, ami most már magyarul is megjelent, olvashatják benne, hogy amikor lefeküdt kis fiúként aludni, nem meséket képzelt maga elé, elalvás előtt, hanem számokkal játszott, kiszámolt ezt-azt. Ezek nagyon jellemző dolgok. Kérem szépen, Kármán Tódor olyan számoló bűvész volt egész kicsi korában, nem beszélek most a matematikusokról, Erdős Párról és társairól, hogy a papája, Kármán Móra híres-híres pedagógus félt, hogy egy cirkuszi akrobatává válik a gyerekéből, a gyereke, mert majd ilyen felszámoló trükköket fog bemutatni a manésben. Úgy érzem, hogy a különleges adottságok, a matematikai adottság, amik érdekes módon ebben a csoportban igen gyakori, ez a magyar talajon kiválóan tudott nevelkedni, de nagyon furcsa módon, majd kiderül a többi pontból, hogy miért furcsa módon. A különleges talaj, amiért ez jó volt, az a magyar matematika évszázados hagyománya, azt mondanám. Hogy a mai napig is működik-e, nem tudom, de hogy 10 évvel ezelőtt még működött, azt tudom. A múlt század végén olyan emberek, mint Fejér Lipót, mint Kürsák, mint König Gyula, mint Ries Frigyes kialakítottak egy fantasztikus matematikai atmoszférát. De ez ugye a tudomány teteje, nem innen tanul egy gyerek, hanem onnan tanul, hogy itt létrejöttek iskolán kívüli matematikai nevelési rendszerek. Kezdődött a matematikai lapokkal, középiskolai matematikai lapokkal, Arany Dániel. Folytatódott a matematikai versenyekkel, amelyik a mai napig él. Ezek olyan lehetőséget adtak az érdeklődő gyerekeknek, hogy akármennyire unalmas volt a gimnázium, mert a gimnázium, ne tessék elhinni, hogy ezek a magyar iskolák nevelték ki a zseniket. Itt egy komplex életről van szó, nem egy tényezőről. Ezek a gyerekek bőven túlléptek az iskolai követelményeken, és a gondolkodás módjuknak talaja lett. Bele tudtak valamibe kapaszkodni. Olyan példákat kaptak, olyan érdekes könyveket a kezükbe, olyan lehetőségeket, amely ambicionálta őket a tovább lépésre. A magyar matematika hagyományával érdemes lenne részletesebben foglalkozni, egy sajátos gondolkodási stílust is képvisel, és ennek a stílusnak az eredményeképpen, amely stílust én úgy jellemeznék, hogy nem csak megmondja a tételt és levezeti, hanem azt is elmondja, hogy hogyan lehet matematikusként gondolkodni. Ennek eredményeként érdekes filozófiai művek születtek, az én listámon szerepel, felhívom a figyelmüket Pólya György nevére, aki óriási munkásságot fejtett ki a matematikai heurisztika terén, ő ennek a megalapítója, és Lakatos Imre, aki ugye a recski táborlakó volt, de mindenki szerint alapjában egy BMS feljelentő. Mind a mellett Karl Popper utóda lett a London School of Economics-en, ami azt jelenti, hogy a világ egyik legfontosabb tudományfilozófiai tanszékét foglalta el, és ott mondjuk Polányi Mihállyal és Köszler Artúrral hármasba tudtak szemináriumot vezetni. Minden esetre ez a Lakatos Imre, ez ugyanígy ezt a hagyományt folytatta. A következő nem kevésbé furcsa, ennek ellentétét mutató tulajdonság a gyakorlatiasság. A magyar jelenséget képező tudósok, miközben éteri elméleteket alkottak, hallatlanul gyakorlatias emberek voltak, mérnökök, ilyenek amolyan. Ennek volt egy furcsa forrása, a kémia. Meglepően sok ember volt kémikus. Oláh György, tudjuk, kémiából kapott Nobel-díjat, Hevesi György úgy szintén. Polányi Mihály is kémikus volt, aktív kémikus. Tudjuk, hogy Szent Györgyi Albert biokémikusként nyert el a Nobel-díjat, holott orvosként végzett. Egyébként Polányi Mihály is orvosként végzett. Ilyesféle dolgokat többé-kevésbé tudunk. De az már kevésbé, hogy például Neumann János a legelvontabb, legcsodálatosabb matematikus vegyészmérnök volt, és hogy nem, Zürichben éppen Pólya György tanította matematikára, mert akkor már Pólya György a zürichi vegyészeket tanította matematikára. Kevesen tudják például azt, hogy Wigner Jenő, az elméleti fizika, hogy is mondjam, enciklopédikus nagy tekintélye, ugyancsak vegyész volt. Papája elküldte vegyészmérnöknek, tanulja azt. De kérem szépen, Horsányi János, aki közgazdaságtanból kapott Nobel-díjat, ő is majdnem vegyész volt, Horsányi gyógyszerész volt. Hát az majdnem ugyanaz. Egyébként Horsányi az egyik legjobb példamegoldó volt ezekben a versenyeken is. A matematikai lapokban első osztályú matematikus volt. Mi köze a kémiának? Pont a kémiának ahhoz, hogy olyan sikeresek voltak a magyarok, és vajon miközben Magyarországnak ahhoz, hogy bizonyos emberek pont kémiát tanultak. Azért gondolkozzanak azon, hogy Teller Ede ezzel a számolós született matematikussággal Karlsruhe-ba kémiára iratkozott be, és alig bírta ott hagyni, nem is hagyta ott szerintem soha teljesen. Volt itt kérem Magyarországon egy olyan légkör a század elején, amely légkör azt sugallta ezeknek a középosztálybeli családoknak, hogy nem olyan biztos a világ. Nem olyan egyszerű az, hogy ugyan gazdag vagyok, gazdag bankár vagyok, mint mondjuk Neumann Miksa. És a fiam majd csak megél valamiből, zseniális, csinálja, amit akar. Nem kérem. A Neumann Miksa elvitte a fiát Kármán Tódor professzorhoz, aki akkor Aachenben tanított, megmutatta neki, hogy itt van egy másik matematikai zseni, mit csináljon vele. És Kármán Tódor azt mondta, hogy jobb lesz, hogyha tanul valami gyakorlatias szakmát, ki tudja, hogy mi történik a világban, matematikusként nem lehet elhelyezkedni. Wigner Jenővel ugyanez történt. Mikor a papája megkérdezte, ő fizikus akar speciál lenni, és amikor a papája megkérdezte, hogy mi akar lenni, a papája azonnal közölt, hogy ilyenféle állás nem lehet, amit ő azonnal, de látott, ismerik az idevágó históriát, és elment vegyésznek. A légkör Magyarországon az első világháború táján olyan volt már, hogy bizonyos családokban megérezték, hogy vége annak a liberális berendezkedésnek, amely mondjuk az osztrák-magyar monarchiára végestelen végig jellemző volt. Valami megszakadt, nem csak a Tisza-Eszlári per. Érződött a háború közelettével, hogy valami itt nem lesz rendben. Legjobb lesz, hogyha gyerekek, a nagyon okos gyerekek olyan szakmát választanak, amely a fejükben lévő tőke, és nem pénztőke, a pénztőkét el lehet veszíteni, ami a fejében van, nem veszíti el. Így történt, hogy ezek a fiúk vegyészek lettek. A vegyész beállítottság nagyon gyakorlatias, különösen, hogy mérnöki beállítottság, persze a fizikával és a matematikával szemben. Úgy megjegyzem, hogy Kármán Tódorral ugyanezt történt. Papája rábeszélt, hogy legyen gépészmérnök, és ő lett valószínűleg a legelméletibb gépészmérnök a 20. században, hihetetlen eredményeket produkálva, pont a matematikájával a repüléstudomány terén. A magyar jelenség következő tulajdonságait egy kicsit rövidebben fogom mondani, talán érzik a gondolatmenetet, végig lehet így menni. Elképesztően sokoldalú tudósokról volt szó. Itt szakmák, természettudományos szakmákon ugráltak ide-oda, a szakmákon kívüli hihetetlen eltérések vannak. Nem tudom én, Békési György, aki a Nobel-díjat egy pszichofiziológiai elméletért kapta, sokan azt gondolták, hogy ez a Békési György művészettörténész, mert valami abszolút profi volt az ázsiai művészetek ismeretében. Sokan azt gondolták, hogy Hevesi Györgyből is biztos kettő van, van egy kémikus, meg egy orvos, ez egy nagyon józan, nagyon kemény kémikus volt, de ő alapította meg a nukleáris medicínát, mint tudományágat. Ezek az emberek zongoráztak, tudják Tellerről. Orován, Egon egészen magas szinten. Békési Györgynél felvetődött az, hogy profi koncertzongorista lesz. Ezek az emberek verseket faragtak Tellerre, de fordított Adit angolra. A kultúra, a sokoldalúság az ennek a társaságnak nagyon megkülönböztető tulajdonsága volt szemben a nagyon sok profi tudóssal, akik nagyon tudták a fizikát, nagyon tudták a kémiát, de nem volt mögötte más. A probléma megoldás és filozófia az azért nagyon lényeges dolog, mert én azt akarnám sugallni, hogy a sokoldalúság, a matematizálás, a kemizálás, az egész együtt voltak éppen egy olyan társaságnak a fejében született, akiket, amely tagjainak a fejében igazából a probléma megoldás volt az igazi feladat. Ezek az emberek gyakorlatilag bármilyen problémának nekiálltak. Tehát, hogyha Szilárd Leó ez egy anekdota, Szilárd Leó és a Wigner Jenő meghívták vacsorázni, és hidegre, úgy érezték, hogy hideg van a házban, akkor megkérdezték, hogy milyen a fűtés, akkor megkérdezték, hogy de hol van a fűtés, de hogy van, és elkezdtek egymással vitatkozni, hogy mi lehet a hiba. Úgy összevesztek, hogy fölgyűrték az ingújat, lementek a pincébe, és megjavították a fűtést. De hát persze a probléma megoldás, a Pólya György könyve, alapkönyve az a probléma megoldás iskolája. Annyira kifejezett ez a hajlam. Igazából a nagy problémáknak álltak neki. Tehát ami nekik igazán fontos volt, az a legfontosabb, abban a korban leglényegesebb, szerintük mindent megoldó világmegváltó probléma, ez pedig a tudomány adta. A tudományon belül is a modern területek. Kérem szépen, a század elején az ő berlini tartózkodásuk idején szökkent szárba a relativitás elmélet. Ebben az időben alakult ki a kvantummechanika, lassanként a magfizika. Itt akkora változások történtek a tudományban, a biokémia éppen kezdetét élte, akkora változások voltak a tudományban, hogy lehetett csatlakozni ilyen merőben új területekhez. De ennek megvolt a maga szociológiai háttere. Azt tudnillik, hogy a klasszikus területeken, mert ebben az időben is hiába ez a természettudomány nagy emblémája, hogy mi született a 20-as, 30-as években, ebben az időben is mértek atomsúlyokat, ebben az időben is foglalkoztak klasszikus spektroszkópiával, megvoltak a hagyományos tudományos tevékenységek. Ezek Németországban el voltak foglalva. Gyakorlatilag nem volt esélye egy magyar, bármilyen zseniális, kiváló és kellemes magyar fiatalembernek arra, hogy komoly állást kapjon ilyen területeken, egyáltalában kiugorjon. Ellenben ezek a modern területek nagyon nehezek voltak, kevesen művelték, és hihetetlenül produktívak voltak. Egy vadonatúj területen nagyon gyorsan lehet cikkeket írni. Napról napra keletkeznek a lényeges megállapítások. Napról napra alakul ki az elmélet, és ehhez hozzá lehet járulni. Ezt csinálták a magyar tudósok. Végig megyünk rajtuk, szinte mindegyik a legmodernebb területhez csatlakozott. Na most ez a legmodernebb területekhez való csatlakozás, ez persze hatalmas kompetitivitást, ugye versenyzői hajlamot, versenyzői képességet és versenyzői ambíciót igényelt. Egymással, kollégákkal, barátokkal, állásért, elméletért, publikációért, eredményért. Én azt mondom, hogy ez a kompetitivitás, ez a hajlam, ez még a családokból jön, ez onnan jön, ahogy Magyarországon a monarchiában felívelő óriási, tulajdonképpen példátlan gazdasági fejlődés, társadalmi fejlődés, új pozíciók szerzésére adott lehetőséget gazdaságban, társadalomban, kultúrában, társasági életben, ezt ezek az emberek magukkal hozták. Ha együtt van ez az összes pont mindegyik, akkor a politikai elkötelezettség és politikai aktivitás szinte természetessé válik. Hiszen milyen problémát oldjon meg valaki, igazi, nagy problémát, hogyha ez a probléma nem kapcsolódik egyáltalán a politikához. Tessék ide nézni. Ezen a videón két magyar ember egy amerikai tévécsatornán egymással vitatkozik. Szilárd Leó az egyik, és a másik, Teller Ed, egy kicsit máshogy néz ki, mint a megemlékezéskor kivetített képen, de hát fiatal emberként olyan volt, mint egy olasz filmsztár. A magyar tudósok Amerikába érkezve, ahogy tudjuk, ahogy az első hivatkozott könyvből is kiderült, nekiálltak a legnagyobb probléma megoldásának, az atombomba probléma megoldásának, hiszen az, amiért Amerikába mentek, az üldözöttség, a nácizmus folyamatos jelenléte, az az érzés, hogy ők, nem csak érzés, hanem ismeret, hogy ők pontosan tudják, mi van Európában. Ez természetesen ide sodorta őket, és ugye ők úgy gondolták, hogy ha az ember megoldja az atomenergia felszabadításának problémáját gyakorlatilag, vagyis csinál egy atombombát, akkor megoldja az akkori világ abszolút legnagyobb problémáját. Igazuk volt. A dolog persze tudjuk, hogy Teller esetén folytatódott, mert az atombomba felrobbanása után a tudósok jelentős része óriási lelkiismeretfurdalást érzett a hatalmas pusztítás nyomán, nem úgy Teller Ede, aki a hidrogénbomba kifejlesztését szorgalmazta, mert ő azt mondta, hogy a Szovjetunió az igazi nagy ellenfél, és a Szovjetunió ellen minden eszközt fel kell használni, fejleszteni kell a fegyvereket, amennyire csak lehet. Ezért Teller Ede az amerikai értelmiségben, hogy nagyon enyhén fejezzem ki magam, nem volt nagyon népszerű. Ha durván akarom kifejezni magam, utálták. Megtestesítőjévé vált egy csomó ember szemében a fegyverkészítő tudósnak, a gonosz tudósnak, annak a tudósnak, aki ártani akar az embereknek. Kérem szépen, tudva a fejleményeket, tudva azt, hogy mi történt 1990 táján a világban, fenntartható-e vajon ez a vélemény? Vajon nem a Teller-Edeféle elrettentési politika nem a hatalmas fegyverkezés volt az egyik döntő tényezője annak, hogy megnyerte az Egyesült Államok a hidegháborút. A melegháborút megnyerte először, a forró háborút, de a hidegháborút is. Vajon nem azért, mert az az őrület, amire mindenki azt mondta, hogy őrület, hogy stratégiai, a csillagháború, hogy hívták, Strategic Defense Initiative, SDI, nem ez volt-e vajon a döntő tényező, hogy nem írták alá a fegyverzet korlátozási szerződés Reykjavikban Gorbacsov és Reagan? Bonyolult kérdések ezek. A magyar tudósok egy része amerikai szemmel héja volt. Ne tessék azt gondolni, hogy Teller volt az egyetlen. A végtelenül udvarias és kedves Wigner pontosan ilyen kemény gondolkodású volt. Neumann abszolút. Szilárd Leó nem. Szilárd Leót rózsaszínnek tekintették. Szilárd Leó az atomdiplomácia, a leszerelés, a béke, a megegyezés híve volt. Hihetetlen sikereket ért el. Legendás, gyönyörű történetek zajlanak mögötte. Talán körülötte. Talán az egyik legérdekesebb, ami fönnmaradt, a Pagvas konferencia, aminek ő az egyik kezdeményezője volt, de talán a tudós, civil mozgalmár tudós megalapítója, mintaképe is lehetett. Hát Szentgyörgyi Alberttel voltak talán közös nevezőn, aki nagyon-nagyon erősen háború ellenes volt, talán emlékeznek, hogy Vietnám ellen hogy tiltakozott, és hát persze Magyarországon az antifasiszta harcok egyik leghősiesebb ellenállója volt. A magyar jelenséget talán ezzel jellemeztem. Befejezésül, konklúzióként mégis szeretnék azzal kapcsolatban mondani valamit, hogy mik voltak ennek a sikernek az okai. Megint nagyívű és alapvető dolgokat fog mondani. Hármat, de most már sajnos nagyon gyorsan, mert vége az időmnek. Volt egy tudománytörténeti tényező. Ez a tudománytörténeti tényező abban állt, hogy először is a századforduló táján a természettudomány furcsán megváltozott. Úgy matematizálódott, és olyan absztraktá vált, hogy ettől az időtől kezdve azt mondhatnánk, hogy egy egész alapvető szemlélet és korszakváltás következett be. Ezek az emberek azonban pontosan a matematikai képességei következtében követni tudták minden nehézség nélkül ezt a fordulatot. A második változás a tudományban az volt, hogy a tudomány egészen közel került az iparhoz, a gyakorlati tevékenységhez. Manapság a tudomány igen jelentős része az iparnak dolgozik, konkrét gyakorlati célkitűzéseket hajt végre. Ami magyar jelenséges tudósaink a kémia révén, gyakorlatias gondolkodásuk révén otthon voltak ebben. Lásd atombomba, lásd Gábor Dénes hologramjai, lásd Szentgyörgyi Albert, C-vitaminja, és millió hasonló példát lehet mondani, Neumann János számítógépei. A másik, csak nagyon röviden érinthető tényező, a magyarországi szociológiai tényező, én mondtam különböző részleteket. Azt tessék meggondolni, hogy tudósokról beszélünk. Egy tudósnál ugye az a lényeg, hogy mi van a fejében, és nem az, hogy hol született, és nem tudom én, milyen színű a szeme, és hány kiló. A fontos az az, hogy valóban a tudásához hogyan járult hozzá a magyarság. Én azt remélem, hogy elmondtam sok mindent erről. Mi áll a hátterében, magyar szociológiai háttér? Én azt hiszem, hogy az, hogy Magyarországon a monarchia idején a középosztály képződés nagyon furcsán ment végbe. Ugye ez egy nagyon rohamos kapitalista fejlődés volt. Magyarországon a hagyományos társadalom nagyon szétszakadt nemesekre és parasztokra, polgári középosztály nagyon nehezen keletkezett. De polgári középosztályra volt szükség a kapitalista fejlődéshez. Bankárokra, iparmágnásokra, újságírókra, orvosokra, erre-arra. ezt nem ebbe a közép, polgári középrétegbe nagyon sok nem úgynevezett nem magyar elem került. Nagyon sok zsidó került a magyar középosztályba. A magyar középosztály igen jelentős része zsidó kultúrát és zsidó történelmet hordozott magába, és hordoz talán mindmáig. Azt szeretném mondani, hogy a magyar jelenség tudósai, jó lehet, jelentős mértékben zsidók vagy zsidó származásúak voltak. Nem a zsidó hagyományt követték, itt nem rabinikus hagyományról van szó, itt nem a Talmud gondolkodásról van szó, hanem egy sajátos magyar szociológiai helyzetről. Arról van szó, hogy be kellett ékelődni ebbe a két hagyományos osztály közé, és ahogy a magyar liberalizmus fejlődött, itt hatalmas tág tér nyírt, és ide a magyarokon kívül németek, szlávok, horvátok, románok, görögök be tudtak szépen, hogy mondjam, szívódni. Zsidók nagyon komoly eredményeket értek el a magyar középosztályba. Ennyi az egész. Ez nem fajelmélet, ez nem vallási kérdés, hanem egyszerűen szociológiai kérdés a magyarországi fejlődés sajátossága. És végül, abszolút utolsó sorban a migráció, az a furcsa körülmény, hogy a 20. századi tudomány úgy működött, a legelejétől kezdve, hogy a tudósok bizonyos centrumokban, legnagyobbak különösen, bizonyos centrumokban igyekeztek menni. Bizonyos centrumokban voltak jelen az igazi nagyok, itt voltak jelen a legjobb műszerek, legjobb anyagok, mindenféle szempontból optimálisak voltak a kutatás feltételei. Ehhez persze járultak bizonyos politikai körülmények, de nem arról van szó, hogy Hitler átüldözte a tudósokat Németországból Amerikába, és innen van a siker. És sokkal korábbi a magyar tudósok közül, nem tudom én, Wigner 30-ba ment el, Neumann ugyancsak 30-ba Németországból, Kármán Tódor 28-ba, Polányit hívták sokkal korábban, nem így ment, kérem, ez a dolog, hogy a nácizmus egyszerűen elüldözte őket. De a nácizmus ott tartotta őket, és nem engedte őket se Európába vissza, se Magyarországra vissza, nem különben természetesen a kommunizmus. Tisztelt hallgatóim, mi a tanulsága egy ilyen történetnek? Nem tudnám megmondani, hogy levonhatunk-e olyan következtetéseket belőle, hogy így meg így tessék matekot tanulni, meg kémikusnak lenni. A világ megváltozott. Egy dologban majdnem biztos vagyok, hogy az nem tragédia, hogyha nagy magyar tehetségek nem Magyarországon dolgoznak. Azért, hogy nem szűnt meg a migráció, nem biztos, hogy sírnunk kell. Azért talán sírnunk kell, hogyha a migráció teljességgel egyirányú, aki kiment, csak kin van, és nem tud visszanézni, hogyha a magyar tudós közösség elzáródik a legnagyobb tehetségeitől. Én azt hiszem, hogy amit mindenképpen meg kéne tanulnunk, az a hálózatépítés, a hálózat fenntartása, és talán az, hogy a tudományt valahogy egy kulturált, okos élet termeli, mint háttér, és nem egy-egy tényező. Köszönöm szépen.